Tehát Pálnak az efézusi gyülekezethez írt leveléből olvasom a 4. fejezet 17. verstől a 24. versig. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak téveigésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott, újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged azért, mert te vagy az élet forrása. Köszönjük, hogy téged imádhatunk ezen a mai vasárnapon. Köszönjük, hogy vallhatjuk azt, hogy belőled származik az élet, és te vagy a mi életünk. És köszönjük neked, hogy új teremtés lehetünk. Mindazok, akik elfogadtuk a hit által azt az ajándékot, amit a te atyád kínált mi nekünk. Köszönjük, hogy a régi elmúlt és minden újjá lett. Köszönjük neked, hogy szívbeli örömmel ajándékoztál meg bennünket, hogy most is örvendezhetünk te előtted, hogy nem kell nekünk a régi élet szerint élnünk. Hogy megtisztítottál bennünket minden tisztátalanságtól. Hogy, ahogy énekelhettük is, láncunk lehult és szabadok vagyunk. Köszönjük neked, hogy a te igéd nincsen bilincsbe verve. És bár körülöttünk most tombol ez a vírus és ez a járványhelyzet, mi mégis itt lehetünk, és interneten keresztül az otthonainkban is hallgathatjuk a te szavadat. Vágyunk arra, Urunk, hogy tanuljunk. Szeretnénk változni. Szeretnénk hallani tőled az igének az üzenetét, és befogadni a szívünkbe. Így kérünk Andrásért is, hogy a te lelkeddel töltsd be őt, hogy amit rábíztál, azt erővel, hatalommal, szerítség lelkével tudja átadni nekünk. És könyörgünk, Urunk, mi értünk, a gyülekezetért, hogy formálj bennünket egy olyan közösségi, akik nem csak vasárnapról vasárnapra eljönnek, vagy interneten keresztül hallgatják az igét, hanem befogadjuk a te szavadat, mint a te beszédedet, és engedelmeskedünk annak. És megcselekesszük azt, hogy növekedjünk te benned, hogy növekedjünk a te kegyelmedben, növekedjünk a te megismerésedben, és egyre inkább a te tetszésedre élhessünk. Nem szeretnénk úgy elmenni innen, ahogyan ide jöttünk. Kérjük Szentlélek Isten, hogy végezd bennünk azt a titokzatos, de mégis látható munkádat, a te dicsőségedért kérjük ezt, Úr Jézus Krisztus. Amen.
Jöjj, Szentlélek, áld meg minket, engem is, hogy figyeljek rád még beszéd közben is, hogy meghalljam, hogyha sugsz, és mindannyiunknak segíts, hogy halljuk a szavadat, megértsük, amit szólsz nekünk személyesen. Amen. Hát még egyszer köszönöm a meghívást, és ez a bizonyos ige szakasz, amiről olvastunk, azzal kezdődik, sőt nem is, még nem is ez az ige szakasz, hanem ez a rész Pál apostol, ahogyan megszólal, azt mondja, hogy kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhíváshoz. Tehát egy kérleléssel kezdődik. Aztán itt ez a szakasz is azt mondja, hogy mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogy a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Mi a probléma? Tehát miért kellett ezt mondani? Miért kell mondani ezt egy keresztény gyülekezetben? Miért kell az efézusiaknak, vagy a többieknek, vagy miért kell ezt a itteni gyülekezetben elmondani? Valaki nem akar változni? Miután keresztény lett? Valaki a régi pogány módon akarja folytatni? Vagy nem akarja, de így sikerül. Igen, nem változunk automatikusan, illetve nem mindenben. Aki esetleg nem régiben tért meg, vagy még emlékszik a megtérésére, hogy mennyire folyamatszerű volt ez a dolog, ez a változás. A keresztkérdések kurzusban, amit csinálunk a kezdőknek, akik most ismerkednek a Bibliával, vagy a kereszténységgel, ott szokott ilyen történni, ugye az anyukák elküldik az apukákat, hogy menjenek, mert ugye ők este szoptatnak, fektetnek, stb. Az apukák pedig eljönnek a keresztkérdésekre, és aztán utána találkozom egy pár hét múlva az anyukákkal, és csodálkozom rám néznek, hogy András, mit csináltatok a férjemmel? Semmit. Hát mert olyan kedvesebb, meg szelidebb. Hát mondom, erről nem beszéltünk. Tehát valahol tényleg, ahogyan Krisztussal kezdenek foglalkozni, óhatatlanul egyfajta változás végbe megy. De úgy látszik, hogy nem mindenben. Azért mégis kell az apostoli figyelmeztetés. A páli levelekben amúgy is van egy ilyen fordító pont. A páli levelek úgy épülnek föl, hogy van egy jó nagy adag dogmatikum az elején, hogy mit hiszünk, és hogyha hitben eljutottunk idáig, akkor van egy fordítópont, és általában átmegy Pál apostol a dogmatikumból az etikumba, hogy mit tegyünk, hogyha ezt hiszük. Úgyhogy most is ez a pont, ezen a ponton állunk, itt a fordítópont, ebben a textusban. Ezután jön az alkalmazás, hogy ez akkor mit jelent. Ugye ezt már nem olvastuk föl, azért majd egy picit alkalmazásba belemegyünk, de nem akartam mástól elvenni az igen magyarázat lehetőségét, hát ha még ezt valaki sorra keríti. Az a fordítópontnak a lényege, hogy minden páli levél ezt mondja, hogy légy, aki vagy, akivé tett Krisztus. Furcsa dolog, legyél, váljál azzá, dolgozz vele, igyekezz rajta. Azon az identitáson, amit ajándékba kaptál Istentől, amikor Jézus Krisztusban elhangzott, Jézus Krisztus keresztén elhangzott ez a szó, hogy elvégeztetett. Van egy perfektum ebben, ugye ez lettél, ezzé váltál, ez megtörtént, de mégis azt mondja Pál, hogy dolgozz rajta. Egyébként érdekes az énekeink is, amiket most énekeltünk. Én kicsit most az újnak a kritikus szemével is nézegettem az énekeket. Nekünk a református énekeskönyvben is van a kedvenc énekünk, amire azt mondjuk, hogy ez teológiai sántít. És aztán érdekes, hogy lehet, hogy teológiailag sántít, hogy tehát, hogy én, mintha én rajtam múlna valami, hogy én kieshetnék a kegyelemből, vagy én dolgozom meg érte, de belsőleg az érzelmeimben is nagyon sokszor úgy érzem, hogy én akkor most elronthatom, vagy elszúrhatom, vagy túl sok múlik rajtam. De aztán a végén helyreállítja mindig az, hogy Isten volt az, aki megtette ezt. Na, két pont lesz most a klasszikus három pont helyett. Az, hogy miért probléma ez, miért probléma a probléma, tehát és itt az óemberi reflexekről, azoknak az erejéről mondok egy kicsit, nem olyan sokat, mert Pál itt nagyon részletekben megy, én nem fogok ennyire. És aztán a második pedig a megtanult Krisztusnak az ereje, az új embernek az ereje, ez lesz a második pont. Miért probléma a probléma? Ugye ez volt a kérdés, hogy miért nem változunk egyből, gyorsan és könnyen? Hát egy válasz van, ugye az óemberi gondolkodás és viselkedés mód ereje miatt. Ez az óember, ez egy eléggé érdekes megfogalmazása Pálnak. Máshogy is megfogalmazza. Van, amikor a testies gondolkodás vagy testviselkedése. Ez az, amit örököltünk, amit magunkkal hoztunk. Ez egy ilyen reflex, ez bennünk van. Hogyha valaki akar lekeverni egy pofont, akkor hát aki ebbe járatos, az rögtön egy védekező reflexzel kivédi. Ezeket hozzuk magunkkal. Olyannyira, tényleg, mint a szopóreflex. Tehát még az is mondhatom, akkor ez a legősibb reflex, hogy ez bennünk van, bennénk van alkotva. Örököltük is. Tanultok is. Nagyon sok mindent tanulunk. Az iskolákban tanítják nekünk. Meg Ha nem tanítják az iskolákban, otthon, meg először mondjuk, hogy először otthon, ösztönösen mindent átveszünk. Ezt szoktuk is mondani azoknak, akik hozzá kereszteltetni a gyereküket, hogy nehogy azt mondjátok, hogy elég az, hogy elhozzátok ide keresztelni, mert az igazi tanítójuk, és ők a ti tanítványaik, vagy tanítványaitok lesznek, mert ti vagytok a tanítók, mert ti egyfolytában velük vagytok, és azt is megtanulják tőletek, amit nem akartok. Amit el akartok tüntetni, vagy bújtatni. Honnan tanulnak meg káromkodni azok a gyerekek, akik ugye még óvodában se voltak? Hát biztos, hogy valami elfolytott szülői káromkodásból, vagy esetleg kihallgatta, hogy hogyan vitatkoznak otthon a szülők. Szóval nem tudunk eléggé vigyázni magunkra, kicsepegnek belőlünk ezek a dolgok, és megtanulják tőlünk. Megtanuljuk mi is, megtanultuk. És hát ez kezdődik a családban, tényleg, mint egy ilyen ozmózis, vagy beszivárog. És aztán a társadalomban most már mondhatni így, hogy nincsenek, tehát annyira áteresztőek a falak. Régen még ugye volt a rádió, tévé, meg ugye a magnó, és most az internettel minden beszivárog. De nem tudjuk megvédeni a gyerekeinket. Legalábbis úgy, ahogyan eddig megvédtük, nem tudjuk megvédeni. Jön a humanista gondolkodás, az anyagias gondolkodás, a jóléti társadalomnak a mindenféle nyavajája, és egyszerűen, hát Pál apostol szépen mondja itt, azért csak felolvasom, de nem fogom nagyon kifejteni, csak ennyit, hogy ez a sorozat, hogy hiába való gondolkodásuk szerint élnek, ugye, az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak téve égésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Lehetne ezt itt most elemezni, nem fogom, tehát nem akarok elemezni nagyon, hogy mi a kiindulási pont, ugye az önzés, a nyereségvágy. Mondok inkább helyette példát, jó? Volt egy aranyos barátom, ő így definiálta magát, hogy én annak idején bűnöző elvtárs voltam, de aztán Újpesten behívtak egy ifibe, és ott Isten megragadott, és hát megtértem. Egyébként ilyen seftes volt, mindenfélével kereskedett, meg lopott, meg minden. Németországból ki is utasították, elkapták. És aztán megtért. Nagyon-nagyon nagy meglepetésre, saját maga meglepetésére, és meg az emberek meglepetésére, és elkezdett tisztes munkával pénzt keresni. Úgyhogy beállt ilyen bolti eladónak, és trafikos volt, meg egyebek, és akkor ott is, ugye megvolt már az új élet, de mégis egyszer csak Isten vállon koppintotta, és azt mondja, hogy de figyelj, emlékszel arra a parancsolatra, hogy ne lopj? Persze, de hát az már nem lopok. Az is, amikor te átírod az árcédulát a boltban, az is lopás. Tényleg? Tehát érdekes, hogy neki, hát voltak dolgai, ilyen kiskapui, vagy amiket így átmentett a régi életéből, észre se vette, de aztán Isten szépen lassan emlékeztette őt. Nemrégében beszélgettem egy híres bűnözővel, most nem mondom a nevét, de majd esetleg, ha valaki akarja, később megkérdezheti, 15 évet ült börtönben, és azt mondja, hogy hát én olyan családban nőttem föl, az apukámnak videó kölcsönzője volt. Mit jelent ez? Hát az, hogy napi 16 órát videóztunk a barátaimmal. Napi 16 óra. Hát természetesen a varázslás, a szex, az erőszak, az napi renden volt. Úgyhogy ők ezt olyan dózisba kapták, hogy szóval ez teljesen belett ivódva a természetükbe. Úgyhogy amikor először megkérdezték őt a bíróságon, hogy bánja-e azt, amit tett. Most nem, olajszőkítés, meg sok minden volt, meg gyilkosságok is voltak közvetve. És akkor azt mondja, hogy hát igen, bánom. De ez nem azt jelentette, hogy bűnbánata van, hanem az, hogy bánja, hogy elkapták. És most milyen rossz neki a börtönben. Azt mondta, hogy semmi lelkiismert furásom nem volt. Ez volt a normális, hogy én a másikat kizsebelem. Én nekem ez jogom van. Az ügyeskedés, az egy alanyi jogon nekem van. Tehát ez az, amiről így beszél az ige, hogy a nyereség vágy, meg az elsötétedés, lelki eltompulás, ez teljesen számunkra ismeretlen mélységeket tud elérni. Igen, amikor itt a videókról, meg egyebekről, meg a filmekről beszéltünk, igen, ez úgy néz ki, mintha csak egy sima szellemi folyamat vagy táplálkozás lenne, de itt hallottuk a hirdetésekben is, hogy volt itt egy szeminárium, győzelem a sátán felett szeminárium, hogy itt nem csak egyszerűen valami tanításokról, vagy gondolkodásmódról van szó, hanem nagyon sok esetben mögé társul egy olyan szellemi hatalmasság, befolyást szerző és gyakorló szellemi hatalmak, akik aztán vagy egyszerűen csak leuralják az ember életét, vagy pedig többennél esetleg meg is szállják. Tehát magyarul már annyira nem uram magának, hogy nem is ő működik, hanem a benne levők. Van is, hát nekünk is lett ilyen személyes tapasztalatunk, kísérünk olyanokat, akik küzdenek ilyen megkötözöttséggel, megszállottsággal. És nagyon érdekes látni, hogy megtér az illető, megtért, és még mindig van helye a gonosznak benne, még mindig dolgokhoz kötődik, bizonyos rítusokhoz, amikkel, ki tudja, hogy mi mindennel kötötte magához a gonosz ezeket az embereket. Döbbenetes, tehát hogy megtalálj egy tárgyat, és ki akarja dobni, és rosszul lesz tőle. Vagy kiderül valamiről, ami gyerekkora óta csinál, hogy amögé egy olyan démon ment be, ahol, hát így mondom, hogy nála keres vigaszt, vagy menedéket, vagy örömet. Nem az Istennél. Pedig már az Istené. És ezek lepleződnek le, és hát ezért probléma a probléma. Mert ott bújik meg a sötétségnek a gondolkodás módja, és próbál ezer szállal minket visszahúzni. Na hát, de ahogy mondtuk, Jézus nagyobb, és tehát van győzelem, és legyőzetett a sátán, csak az a baj, hogy tehát nem is az ember van az erő, hogy ő lenyom minket, hanem nagyon sokszor a mi hitünk, a mi befogadásunkon múlik, hogy ő át tud verni, és amit átveréssel elhitett velünk, annak ereje van rajtunk. Hát ezért probléma, ezért kell, hogy mindenestől a Krisztusról szóló tanítás és a Krisztus ereje uralkodjon bennünk, és ez a második pont. Tehát ez volt az első pont, hogy az óemberi gondolkodás és reflexek, viselkedésmód emlékei, meg az erői még szinte hát emlékképpen vagy reflexképpen működnek bennünk, és ezeket fel kell ismerni, le kell leplezni, és hát további küzdési terület. De hogy nem egyedül küzdünk, és nem saját erőből küzdünk, ez először a második pont, és nagyon szépen ír el az ige. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle a tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. És most hívom fel a figyelmet egy pontatlanságra, ezt igen magyarázók a 20. században fejtették ki, főleg John Stottnak van ebben nagy szerepe, hogy a 22. vers az imperatívust tartalmaz, azt mondja, hogy vessétek le a régi élet szerint való embert, és öltsétek fel az új embert. Itt a nyelvtanilag ez nem helyes, tehát érdekes, hogy miért így látszik, hogy a Biblia fordítók is, meg a prédikátorok is szeretnek imperatívusban prédikálni, hogy emberek, mostantól kezdve irányt váltunk, és így kell csinálni. És felszólítjuk az embereket, pedig itt nem arról van szó, itt az eredeti szövegben, ez lehet, hogy érdemes akár a Bibliánkban nem kijavítani, de hogy, mert ez nem, tehát nem belejavítunk a Bibliába, de hogy ez egy korrekció, hogy amit amire eljutottak, hogy ez egy olyan infinitívus, ami a múltról szól, azt mondja, hogy így kellene fordítani, hogy ha valóban úgy hallottatok is róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban, nevezetesen, hogy le kellett vetnetek az óembert. Tehát ez egy perfektum, és egy olyan dolog, ami megtörtént már. Le kellett vetlentek a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újjátok meg lelketekben és elmétekben. És itt ugyancsak azt mondja, hogy fel kellett öltenetek az új embert. Nem öltsétek föl. Fel kellett öltenetek az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ez azért érdekes, mert azért nem nagyon nagy baj, hogy ez is benne van a felszólítás is, mert ez ugyan megtörtént a kereszten, és a megtérés újjászületés csodájában ez megtörtént velünk, ez perfektum, de mégis, ahogyan tudjuk ezt, hogy már megtörtént, de még mindig itt vagyunk, még mindig küzdünk, még mindig harcolunk. Tehát van egy perfektum része, és van egy folyamatos jelen része, mert perfektum az, hogy ez a, tulajdonképpen az újjászületés csodája, az isteni oldal, hogy ő minket Krisztusban újjászült, és amikor Krisztus meghalt a kereszten, a bűnnek és az ítéletnek, én is meghaltam vele együtt. Tehát ez a lehetőség. Amikor megtérünk, újjászületünk, akkor ez a lehetőségünk, és amikor ő feltámad, akkor az Isten csodája, az Isten oldala az, hogy mi is feltámadunk Krisztussal. Egy feltámadott életünk van, és itt érdekes, hogy ez nem egyszerű tanítás, Krisztusról szóló tanítás, hanem ez egy bekapcsolódás egy eseménybe. Tehát bele vagyunk kapcsolva, ezt is a Grace Ministries gyönyörűen tanítja, hogy mi Ádámban voltunk, és Ádámban meg is haltunk, és menetelünk a halál felé, de ez a kereszthalál, ez minket kiragad innen, és átemel abba a meghalásba és feltámadásba, ami Krisztusban ment végbe. És akkor innentől már nem Ádámban vagyunk, hanem Krisztusban, ezt János gyönyörűen leírja. Ezért fontos, hogy a Krisztusról szóló tanítás nem egy egyszerű tan, hanem a Krisztus személye, az ő élete, halála, feltámadása, ennek az eseménynek a részesévé válok. Belettem vonva ebbe a drámába. Ez megy végbe bennem. Ebben leszek résztvevő. És amikor én új életet kapok, akkor ő belém költözik. És most ugye ezt is a római levél is, meg János is nagyon szépen mondja, de a római levél mondja főleg, hogy halottak voltatok, illetve még az efézusi levél, hogy halottak voltatok bűneitekben. És csak azért hoztam ezt a kis képi ábrázolást, nem tudom, hogy ez most kamera is veszi-e, vagy nem. Ha nem veszi, akkor nem kell elmagyaráznom, hogy a kesztyű, hogyha így lifeg, ugye nincs benne a gazdi, akkor ilyen, de halott, tehát egy ruhadarab csak. De amint belebújik a gazda, akkor már nagyon sok mindent ki tud fejezni, mozogni tud, az életnek a jelenségeit mutatja, és erről szól a mi bevonásunk is. Érdekes ez a paradoxon, azt mondja, hogy öltözzük fel a Krisztust, de hát ő öltözik fel minket. Amikor a halott emberben, az óember meghalt, és helyett a mi életünket megtölti a Szentlélek, mert őt kell befogadnunk, a Szentlélek által Krisztust fogadjuk be, akkor lesz életünk, és tulajdonképpen ki öltözött föl kit? Krisztus öltözött föl minket, miközben mindenkinek is föl kell őt öltöznünk, az ő igazságruháját. De hát erről szól a római levél, Róma 5. És ez volt az újjászületés csodája, ez az isteni oldal, és az emberi oldala a megtérés, amit így hívjunk, hogy megtérés. És tulajdonképpen valószínűleg ez lesz a folytatás ennek az istentiszteletnek, vagy ez lehetne, nem tudom, hogy az emberi oldalról szólunk, és ezért van szükség az páli intésre, az apostoli intésre, meg ezért van szükség a prédikációkra, ezért van szükség a közösség gyakorlására, hogy az emberi oldalt gyakoroljuk. Tehát, hogy közösségben vagyunk, reflektálunk egymásra, tükröt tartunk egymásnak, hogy hol tartasz, mit csinálsz, miért csinálod ezt, amit csinálsz. Hopp, olyat csinálsz, ami nem is krisztusi. Egymás szemlélve jutunk sokszor bűn látása, bűnvallásra. Tehát az emberi oldal az, hogy én ugyan megtértem, én döntöttem Krisztus mellett, én bevállaltam, felöltöztem őt, ő felöltözött engem, betakart az ő igazságruhájával, de benne maradtam a világban. És harcok vannak, és nekem döntéseket kell hoznom, és egyfolytában kísértések érnek, és jönnek a régi reflexek, és akkor van egy ilyen harc. És akkor én nagyon sokszor elbukom, és ekkor kell hogy a bűn felismerés. Itt négy lépcső van, felismerem egyáltalán, hogy valami nem stimmel, hogy valami régi reflex visszaköszönt, vagy valamiben rosszul döntöttem. A bűn felismerés az első. De mondom ezt, vagy a bennem lakó Szentlélek, a Krisztus mutatja meg, ő súg, vagy a keresztény testvéreim ébresztenek rá. És akkor, hogyha ezt fölismertem, és tényleg tudatosodott bennem, akkor jön a bűnbánat, hogy hű, ez nem maradhat így. És ez bánom. És nem az bánom, hogy lebuktam, hanem az, hogy ez még mindig ott van. Hogy még mindig ott van? És akkor jön a bűnvallás, én akkor ezt leleplezem, a megvallással leleplezem, és akkor utána jön a bűnnek a megtagadása. Nagyon sokszor ezt elmulasztjuk. Megvallottam, de aztán lehet, hogy még visszasompolygok. Meg is kell tagadni ezt a bűnt. Tehát tulajdonképpen ez a Krisztus felöltözése, hogy én ezzel a bűnfelismerési folyamattal, megtagadásig, ezzel levettem az óembert, az óemberi természetet, és felöltözöm a Krisztust. És ez minden napos esemény. Tehát ugye minden nap felöltözünk, vagy legalábbis úgy tudom. Minden napos esemény, erre mondta ugye a klasszikus reformátorok, hogy minden nap meg kell térnünk, minden napos döntés, ez a felöltözés, és ez munka. Munka. Akinek ez most nem tűnik föl, hát nekem ugye van egy 7 éves gyermekem is, ahogy mondtam, utál öltözködni. Mint hogy mindig hiszti van, hogy nem akar öltözködni, hogy már előre félünk a téltől. Szóval ez munka. Kellemetlen. Mert nem tudom, miért lusták vagyunk, szóval kényelmesek vagyunk, de ez egy életfogytig tartó program, és egy fejlődési út. És Isten azt akarja, hogy fejlődjünk. És az fejlődésünk az életünk végéig tart. Az is, aki szuperkeresztjén, és az is, aki hogy mondjam, tehát megismerte Krisztus, aztán kicsit elpillett, vagy elkényelmesedett. Különleges élményben volt részem tegnap. Tegnap konfirmáltam valakit. De nagyon hirtelen jött a dolog. Egy halálos ágyhoz hívtak meg, és amikor beszélgettem ezzel az úriemberrel, aki talán egy-két hete lehet hátra, nagyon nehezen lélegzik, és a rák teljesen elhatalmasodott benne. Az első alkalommal, első találkozáskor nem is igazán tudtam, hogy mit akar ő. A rokonai azt mondták, hogy valószínűleg a hitről szeretne beszélni. Próbáltunk beszélgetni, de elkanyarodott, nem tudott figyelni, elaludt, sok minden volt. Hát mindegy, hogy feltérképeztem a dolgot, de most a tegnapi beszélgetés, a tegnapi találkozóra azért került sor, ugye, mert a lánya azt mondta, hogy lehet, hogy csak napjai vannak hátra, és meg egy hétre el akarok menni, akkor gyorsan elmenjek. És még rosszabb volt a helyzet, elaludt lépten nyomon a férfi ember, mert nagyon rossz volt az éjszakája, és nem tudtunk haladni. Hát én énekeltem neki, imádkoztam, bűnvalló imádságot, sok mindent, de közben megjött a fia két gyermekével, tehát az unokákkal. Na, kipattantak a szemei, és egyből fölé lett, és akkor ott a gyerekekkel kicsit beszélgetett, hát az túlzás, hogy beszélgetett, de tudott beszélni. Tehát most nem csak egy-egy szót, hanem gyerek tudott beszélni, és feltöltődött energiával, és akkor kedvesen elbazsajogtunk, aztán kezdtem készülődni, hogy most már megyek, mert most már én itt felesleges vagyok. És akkor, ahogy elkezdtem készülődni, azt mondja, hogy várjak, és kérte a többieket, hogy menjenek ki. Ő négy szem közt akar velem beszélni. Hát miről? És azt mondja, hogy hát van nekem egy nagy adósságom, hogy én az apukám, aki lelkész volt, lelkész gyerekek, az apukám, aki lelkész volt, ő neki részt vettem a konfirmációs kurzusán, még jártam a konfirmációs kurzus, de nem konfirmáltam. És ez most nagyon fáj. És ez a kérdés, hogy hogyan lehetne konfirmálni. Hát mondom, megfelelésből nem. Tehát azért, mert az apuka halála után is még kísért, ez nem. Mondja, tudom. Azt is tudja, hogy ez egy szövetségnek a részéről való megerősítése, mert Isten már azt mondta, hogy elvégeztetett. Tudom. Van olyan bűn, amit bán? Nincs. De van, sok. És én tudtam a gondozónőjétől, hogy éjszakánként álmában is bocsánatokat kér. Tehát folyamatban van ez a dolog. Csak kellett neki egy olyan alkalom, egy olyan pecsét, amikor az Isten jelenlétében megpecsételődik az, hogy igen, hogy én átadom magamat. Úgyhogy mondtam, hogy jó, ha készen van, nyugodtan lehet még konkrétabb bűnvallás máskor is, de most akkor így valljuk meg a hitünket, hogy Krisztus kicsoda a számunkra, hogy ő a megváltunk és a bűneinknek az eltörlője, és hogy ahogyan ő odaadta magát nekem, én is odaadom magam neki. Végig mondta utánam, érdekes volt, és mondtam, hogy akkor most megtörtént a konfirmáció, Isten hozott az Isten országába is, és az ő gyermeke most már, és nem, nincsen semmilyen kárhoztatása. Olyan volt ez, mint amikor a Lator az utolsó pillanatban oda fordul Jézushoz, hogy emlékezzél meg rólam, amikor eljössz az országoddal. Hát ne halogassuk ezt a dolgot. Tehát igenis, az életünk arról szól, hogy ő megtette, amit megtehetett az Isten oldaláról, és nekem ezt a konfirmációt, ezt minden nap meg kell tennem, dönteni kell mellette. Azért, mert van utam még mindig, halálomig fogok fejlődni, a legkeményebb keresztény is a haláláig fog fejlődni, és most ugye visszautulok erre a fiatal emberre, aki azt mondta, hogy ugye súgott neki a Szentlélek, hogy még az is bűn, hogy ő kijavítja az árat. Lehet, hogy más mutat meg nekünk Isten. Most kéne mindenkinek magába mélyedni. Ilyenkor szoktam azt érezni, hogy kellene 5 perc csend. Hát most 1 percet adok, és utána én is megvallok egy bűnömet, és akkor így az adósságomat is lerúgom, és akkor ez lesz az alkalomnak a vége. Vizsgáljuk meg Isten szent lelke jelenlétében, hogy mi az, amit most ő súg nekünk. Kérünk Szentlélek, Úristen, hogy adjál még nekünk csendeket, többet, hogy tudjunk rád figyelni. Egyszer egy megdöbbentő élményem volt, amikor egy külföldi gyakorlaton valakit megkentünk olajjal, mert beteg volt, és megkérte, hogy imádkozzunk érte, és a lelkész, aki vezette ezt, hirtelen azt mondta, hogy jó, most nem csak megkenjük olajjal, hanem ugye először azt mondja, igen, hogy bűnt is valljunk, és akkor ő kezdte, és akkor nagyon nem szalonképes bűnökkel kezdte. Uram, bocsáss meg a lustasságomat és a kéjvágyamat. Na, én most nem fogok ilyen kemény bűnt megvalani, de megvalok valamit, amit most helyezett a szívembe Isten nemrég. Hát a bűn az régi, csak ez a rám helyezés, ez most új, hogy én a halogatás bűnében szenvedek. Általában nehezebb dolgokat halasztom későbbre, és hát ugye van is rá okom, mert felmentem magam, mert olyan életet élek, hogy nagyon fragmentált, és mindig hírnak, meg pattanok, meg ugye sok gyerekem között logisztikázok. Úgyhogy sokfelé szakítanak, nincs is tömbös időm, mert majd amikor lesz tömbös időm, majd akkor nekilátok. Mi ez? Mi van e mögött? Tehát mit kerülök el? Valami félelem van? Előbb-utóbb úgyis neki kell látni. Mostani hétvégén Isten nagyon tanított, mert tegnap egy házasság, mi lakodalom, illetve egy ilyen 25 éves házasság évfordulón kellett jelen lenni, és hirdetni is igét. Ma itt, holnap egy temetés lesz, elég szomorú temetés lesz, és közben ma még az útjelző ilyen ifjúsági bibliaolvasók alatt leadási határidő is van, úgyhogy ja, és közben még konfirmációra is készülünk, és ma este még egy ilyen meghallgatás lesz, egy ilyen mentori meghallgatás, tehát csomó minden van, és éreztem, hogy Isten tanít, hogy most nem halogatunk, nem kerülgetünk, hanem most ülj le és dolgozzál. Na, tehát kupálódunk, fejlődünk, és kell is, és ezért mondja Pál apostol, ezért ismételgeti, hogy kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amelyel elhivattatok. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogy a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Hanem, ahogyan tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban, és most olvasom ezt, amit mondtam nektek, nevezetesen, hogy le kellett vetnetek az óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott, és fel kellett öltöznötek az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Mert ez nem egy tan, hanem ez maga Krisztus, az ő szent lelke által, aki belénk akar öltözni, költözni, és őt kell felöltöznünk. Amen. Imádkozzunk. Annyira köszönjük, édesatyánk, a kimeríthetetlen türelmedet, ahogyan szeretettel biztatsz minket, ahogyan ösztönzöl, ösztökélsz, ahogyan hívogatsz. Köszönjük ezt. Annak dacára, hogy olyan sokszor megszégyenülve bukunk el a bűneinkben, a kísértésekben, a gyengeségeinkben, a mulasztásainkban. Urunk, köszönjük, hogy láthatjuk magunkat a te szemeddel is, és hogy ez a szem ez nem elítélő, hanem kegyelmes és megbocsátó. Köszönjük, hogy ezzel a kegyelemmel tekintetünk magunkra, és aztán ezáltal a többiekre is, másokra is, és hogyha valamit látunk is magunkban, nekünk sem ostorozni kell magunkat és másokat, hanem kegyelemmel eléd járulhatunk, és mondhatjuk azt, hogy Uram, én ezt felismertem, én ezt bánom, én ezt megvallom, mint bűnt, és a segítségeddel megtagadom. És átadom az életemet, és újra melletted döntök, és szeretném átvenni a te céljaidat, a te természetedet, a te kegyelmedet. A tied vagyok, Uram, ahogyan te magadat nekem adtad. Köszönjük, Urunk, hogy erre biztatsz ma is minket. Arra kérünk, hogy amikor elmenjünk innen, akkor ez maradjon bennünk, hadd legyen ez egy újabb reflex, hadd legyen ez egy gyakorlat, egy olyan felöltözés, mint amikor reggel felöltözzük a ruhát, ahogyan felöltözzük a lelki fegyverzetet, hadd legyen ez a tudat, a te lényed, a te minket megajándékozni akaró lényednek a felöltözése, hadd legyen ez a mi ajándékunk, ez legyen a mi programunk, az életprogramunk, és hadd menjünk így a világban, a szeretteink közé, vagy a ellenségeink középen. Szeretnénk így te veled harcolni, válvetve, szeretnénk így felvenni a fegyvereket, szeretnénk így győzni a sátán felett, és szeretnénk így dicsérni téged, és hirdetni a te dicsőségedet ebben a világban. És ezért imádkozom most úgy, hogy küldjél minket a gyengékhez, a betegekhez, azokhoz, akik esetleg haldokolnak, hogy tudjuk vinni a te jó híredet, örömhíredet, hogy te benned örök élet van, te benned feltámadás van, hogy ez az élet nem csak rólam szól, sőt, nem rólam szól, hanem ez az élet az örök életnek a kapuja, az előszobája, az előcsarnoka, és arra az örök életre akarsz minket fölkészíteni. Köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk, hogy csiszolsz minket, és szeretnénk ennek tényleg aktív részesei lenni. Szeretnénk mi is engedelmesen hozzád simulni, hozzád idomulni. Szeretnénk megismerni az akaratodat, és szeretnénk ezt befogadni, ennek engedelmeskedni. Így könyörgünk, Urunk, szeretnénk közben járni a világért, szeretnénk, hogyha ez a mostani vírushelyzet is nem kétségbeesést hozna a mi köreinkben, hanem adna nekünk még inkább tartást a te igéd és a te szent lelked, hogy képviseljük az örök életet és ennek az értékeit, az igazságát, a kegyelmét, a vitalitását, hogy ne féljünk a haláltól sem, hogyha az annak kell eljönni. És így kérünk, Urunk, hogy adj ébredést a gyülekezeteinkben, a vezetőinknek, és hát nekünk magunknak, hogy legyünk só és világosság ebben a világban, ahova elküldtél minket. Hadd töltsük be a küldetésünket, és így szeretnénk nem csak a közvetlen szomszédunkat, környezünket, hanem az egész teremtett világot a te kegyelmedbe ajánlani. Így imádkozunk a messzebbre menő misszionáriusokért, akik a muzulmánok között szolgálnak, különböző missziókért, akik azon vannak, hogy az emberek megismerik a te igéd igazságát. És így kérünk, hogy nekünk is adj bátorságot, hogy amikor a saját helyünkön kell bizonyságot tenni, ne futamodjunk meg, ne halogassunk, ne kerüljük el, hanem merjük vállalni a te személyedet, a te megváltó tervedet, és a te szeretetet, kegyelmedet. Segíts, hogy ez ne csak prédikáció legyen, hanem élet. Segíts, hogy a viselkedésünkben ez úgy átkúszol, mint ahogyan annak idején örököltük a világi hiába való életmódot. Szeretnénk ezt most magunkba engedni, felöltözni, és szeretnénk tényleg aktív, tevőlegesen ebben részt venni, a te életedben, eseményedben részt venni, mint a te szolgáid, a te kegyelmet nyert gyermekeid. Így köszönjük, Urunk, hogy tanítasz minket, hogy bennünk akarsz lenni, hogy hordozol minket, és hogy adod magadat nekünk. Szent lelkeddel tölts meg minket, és árasz ki lelkedet rajtunk keresztül a világra. Jézus nevében. Amen. Az Úr Jézusról tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ezt már csak utólag mutatom fel ezt a könyvet, nem tudom, hogy hányan olvasták, de a harmadik életcél tulajdonképpen az egész fejezet, vagy a fejezetek onnan erről szólnak, erről az új élet felöltözéséről, úgyhogy ezt is ajánlom mindenkinek. Köszönöm.